Egy újabb fellángolást látunk. Azt lehetett érezni már az MOU kapcsán, hogy ez nem túl stabil, hiszen mind a két fél más gondol nagyon fontos pontokról, hogy az amerikai-iráni memorandumról beszélek, ami alapján 60 napos tárgyalássorozatnak kellett volna kezdődnie. Tehát látunk egy újabb fellángolást, de azért ez még nem ugyanaz a szint, mint a február 28-ék utáni támadás. Én azt látom, hogy még mind a két fél kalibrálja, hogy meddig mehet el. Kérdés az, hogy kirántja el előbb a kormányt. Van-e olyan világgazdasági nyomás, amit a hormuzi szoros újabb zárása miatt Trump már nem tud elviselni, egy olyan benzinár növekedés, ugye mi is érezhetjük Erdélyben is, itt Felvidéken is, Magyarországon is láthatjuk, hogy napról napra nőnek a benzinárak, ez Trump számára politikai kérdés, ugye a félidős választások előtt, de Iránnak is kérdés, hogy meddig tudja túlélni olajexport nélkül. És ugye nem csak az irániak zárják Hormuzt, hanem az amerikai zárják az iráni exportot. Tehát tényleg egy ilyen emberek halálával végződő, de voltaképpen egy, hát úgy presztízs méregetés van, hogy finoman mondjam, a két fél között, ki mennyit tud elérni. Másrészt is kirántja előbb félre a kormányt. Én nem tudom megmondani, valószínűleg az lesz, hogy mind a ketten félre rántják a kormányt, és egy újabb megegyezés a vége, mert egyik fél se tudja ezt hosszú távon fenntartani.
Hogyan tud megegyezni a két fél, hiszen látjuk azt, hogy lényegében teljesen ellentétes béke javaslatokat, béke pontokat fogalmaztak meg, most akár, hogyha az iráni atomprogramra gondolunk, vagy arra, hogy a hormuzi szoroson hogy legyen az átkelés, ugye február 28-a előtt ingyenes volt, most az is kérdés, és hogy egyáltalán ingyenes marad-e, és hogyha nem, akkor kinek fog kelleni vámot fizetni, az Egyesült Államoknak, vagy Iránnak?
Nem arról beszélek, hogy végleges megegyezés, hanem egy együttélés, egy bizonyos megoldás. Ez nem ugyanaz, hogy a két fél megnyugszik, nem olyan az, mint a második világháború végén lezárjuk, és akkor ez a vége. Tehát ilyen nem várható szerintem, egyébként Ukrajnában se, hanem egy modus vivendi, együtt élünk a helyzettel, nem mindenben értünk egyet. Az irániak biztos nem úgy fogják értelmezni a nukleáris program lezárását, hogy az amerikaiak, a Hormuz megnyitását sem biztos, hogy úgy értelmezik, és lehetnek újabb fellángolások. Tehát én nem azt mondom, hogy egy végleges lezárás, ezt azt mondom, hogy ez tart egy ideig, aztán megint van egy megállapodás, egy időre lezárják, legalább mondjuk a novemberi választásig, aztán újra kiéleződhet ez a helyzet. De miért? Azért, mert Iránt nem sikerült olyan szinten megtörni, mint várták. Az Egyesült Államoknak, Trumpnak viszont egy jobb megegyezés kéne, mint az Obama adminisztráció alatti megegyezés. Ugye, ha Trump kevesebbet ér el, mint Obama, számára az ő egója számára elfogadhatatlan. Tehát ezért látom ezt nagyon instabilnak, de az instabilitás nem azt jelenti, hogy folyamatosan permanens háború van, hanem megegyezéseket, nyugodtabb időszakokat követhetnek fellángolások. Én ezt látom a jövőben, tehát ez nem tart jelenlegi intenzitáson örökké, mert nem tarthat örökké, vagy örökké hónapokig, évekig, de lehetnek csendes időszakok, amikor áramlik az olaj, és lehetnek fellángolások a jövőben is, különösen november után. Lehet, hogy akkor Amerika megpróbálja egyszer is mindenkorra rendezni Iránt, de attól tartok, hogy Amerikának Irán túl nagy falat.
Beszélgessünk arról is, ami itt van tőlünk, hát bő 100 kilométerre, ugye a gombaszögön beszélgetünk Felvidéken, 100 kilométerre itt van tőlünk az ukrán határ. Hogy áll jelenleg az orosz-ukrán háború? Azt lehetett hallani az utóbbi időben, hogy az ukránoknak sikerült valamilyen előretörést elérniük, jobb helyzetben vannak, mint egy pár hónappal ezelőtt.
Igen, itt van a ukrán határ, de úgy határ egyik oldalán is magyar faluban, meg a másik oldalán is magyar faluban, ugye Kis- és Nagy-Szelmencről beszélek. Hát, ha valaki a Felvidéken jár, vagy Kárpátalján jár, akkor menjen el Szelmencre, és ott megláthatja a magyar sorsot egyébként, mert szöges drót van a két falu rész között, és határátkelőn kell átmenni, és a határ egyik oldalán a férfiak rejtőznek a házukba, hogy ne kelljen bevonulni katonának, és esetleg mondjuk Kramatorszba meghalni, a másik oldalán meg európai életet él. Ugyanaz a magyar családnak a szlovák oldalra került, vagy csehszlovák, történelmileg csehszlovák oldalra, és nem szovjet oldalra került tagja. Ugye arra kérdezett rá, hogy hogyan áll a helyzet, tehát Ukrajna a vártnál jobban áll. Amit szerintem a legtöbb elemző várt, és talán maguk az ukránok is váltak, de ez a helyzet nem annyira jó, mint amennyire a nyugati sajtó egy részében megjelenik. Tehát nem tudom, hogy erdélyi sajtó hogyan jeleníti meg a háborút, de itt van egy fordulat, különösen a stratégiai és a középhatótávolságú drónháborúban az ukránok stratégiaiban feljöttek az oroszok mellé, korábban sokkal kevesebb csapást tudtak mérni, mint az oroszok. Középhatótávolságon, tehát ez a 150-200 km-es távon meg az oroszokat megelőzték. De a stratégiai légihadjárat önmagában nem dönt el háborút, az orosz előrenyomás emiatt is, a logisztikai nehézségek miatt is, a Starlink elvesztése miatt is lelassult, de nem állt meg. Vannak ukrán ellentámadások, ahol Ukrajna jelentős területeket foglal vissza, de nettó területnyeresség csak februárban volt ukrán részről, tehát amit szintén nagyon sokan mondanak, hogy éveleje óta az ukránok többet vesznek vissza, mint veszítenek. Ez tényszerűen még az ukrán deep state oldal szerint szerint sem igaz. Ami egy ukrán oldal, tehát nehogy már egy nyugati felmérést vegyünk az ukrán felméréssel szemben megbízhatóbbnak. Tehát van egy fordulat, de ez nem egy gyökeres háború fordító fordulat. Az igaz, hogy Oroszországot ez a fordulat stratégiai légihadjárat békére kényszerítheti, vagy békére fegyverszünetre, mert nem béke lesz, bocsánat, fegyverszünetek, de ez a fegyverszünet nem azt fogja jelenteni, hogy Oroszország visszavonul Ukrajnából, vagy akár egy részéből. Ez a fegyverszünet azt fogja jelenteni, hogy a frontvonalon, tehát a jelenlegi frontvonalon állnak meg a felek.
Fegyverszünetet említ, potenciálisan ez mikor következhet be? Nyilván kristálygömb nincs nálunk.
Én azt gondolom, hogy első pillanat, amikor Oroszország is elgondolkodik, az a nyári offenzívájuknak a vége, hogy meddig jutottak el, van erre lehetőség, hogy 2027-ben elérjék a politikai céljukat, mert ez politikai cél a Donbass utolsó városainak a bevételét. Tehát ez eljöhet a tél előtt, de nem tartom ezt valószínűnek. Annyira kiszámíthatatlan, hogy itt az orosz belpolitika a Kreml bugyraiba kéne belelátni, amit nem lehet kívülről látni. Ugye lesznek Oroszországban választások, le lehet zárni ezt a háborút úgy, hogy nem szerezte meg, vagy egy fegyverszünet úgy, hogy nem szerezte meg Vlagyimir Putyin Donbasszt a választások előtt. Hát ez hogy hatna? De az is lehet, hogy már annyira népszerűtlen ez a háború, ugye, mert az orosz nép elkezdett szenvedni, hogy talán mégiscsak jobb lezárni. Nehéz ezt kikalkulálni, hogy mikor van ez a pont, amikor már jobban fáj a háború folytatása, mint a háború lezárása Vlagyimir Putyin népszerűsége és hatalma szempontjából. Mert most a legfőbb kalkulus Oroszországban nem az orosz nemzeti érdek, hanem Vlagyimir Putyin személyes politikai érdeke. Tehát ezért nagyon nehéz ezt megmondani. A másik pont az a tél lehet. Ugye mindig mondjuk, hogy Ukrajna nem fogja bírni, és mindig bírja Ukrajna. De hát a korsó is addig jár a kútra, amíg el nem törik. Azért már az előzőtől is nagyon nehéz volt, rengeteget szenvedett az ukrán nép, kibírja még egy telet. Ez is egy másik pont lehet valamikor a télen, amikor az ukránok úgy érzik, hogy nincs tovább. De én valószínűleg még mindig azt tartom, hogy jó eséllyel elhúzódik ez a háború 2027-re, és korábban nem gondoltam, de korábban azt gondoltam, hogy ez 25-ig véget kell, hogy érjen, mert nem bírják már a felek. De a haditechnikai változások, a rengeteg segítség, amit Ukrajna Európából kap, ugye az amerikaiakat kiváltották jó részt az európaiak, a víz felszíne felett tartja Ukrajnát, Oroszország meg eleve jóval szívósabb volt annál, mint amennyinek sokan gondolták nyugaton.
A haditechnika előtt még egy olyan kérdésem is lenne, hogy hogyan változtathatja meg az orosz barát pártok támogatását az, hogyha lesz egy fegyverszünet az orosz-ukrán háborúban, mert hát ugye nagyon sok párt, akár Romániában az AUD is onnan indult, hogy egy orosz barát narratívát folytatott.
Mondom, hogy Oroszország egy gyengülő hatalom, tehát aki orosz barát politikát folytat, az egy gyengülő hatalomhoz köti magát. Mi nem azt jelenti, hogy adott esetben nem tud hasznos lenni Oroszország. Ugye az AUR felemelkedéséhez hozzájárultak a magyar ellenes lépések, azt azért tudnia kell az erdélyi magyarságnak, hogy ez például a román nyelvű, de orosz média az AUR támogatta a magyarokkal szemben. Sőt, lázította a románokat a magyarokkal szemben. Ez nem az orosz hivatalos média, hanem a Sputnik csatornának a román nyelvű, a moldovai adása. Ez nagyon fontos látni, az oroszok játszanak a román-magyar ellentéttel is, és az AUR-ba benne vannak. De hogy hogyan befolyásolhatja, Oroszország nem fog eltűnni a térképről. Oroszország továbbra is egy regionális hatalom marad, rengeteg pénzzel és befolyással. Tehát aki azt gondolja, hogy Oroszország eltűnik, meggyengül, de hogy szétesik, az nem érti szerintem Oroszországot, meg a jelenlegi orosz rendszert. De az biztos, hogy az oroszoknak a presztízse ezzel a sikertelen háborúval csökkent a térségben.
Zárjuk akkor a beszélgetésünket a haditechnikával. Hogy állnak ilyen téren a felek, akár orosz-ukrán felekre gondolva, akár az iráni konfliktusra gondolva, illetve a haditechnika terén mekkora szerepe van a nevető harmadiknak, Kínának?
Gondolom, hogy Kína ennek a két háborúnak a legnagyobb győztese. Az összes többi résztvevő az vereséget szenvedett valamilyen értelemben. Ugye Irán ugyan politikailag nyerhet, de gazdaságilag, katonailag rengeteget veszít. Ugyanúgy Ukrajna fennmaradhat, mint független állam, fenn is fog maradni, de hát populációba, gazdaság eszméletlen sokat veszít. Kína nyer. Kína nyer gazdaságilag, mert mind a két félnek ad el eszközöket. Kína nyer úgy, hogy az a nyugat meggyengült. Kína nyer presztízsben is, mert az oroszok presztízse gyengül Ukrajnában, az amerikaiak presztízse gyengül Iránban. Kínaiak meg, ahogy gyengülnek a vetélytársaik, ők erősödnek. Tehát én ezt látom, egy biztos, hogy kínai pozíciók erősödése az a következő években folytatódni fog, hiszen az a fegyvermennyiség, amit Oroszország és a nyugat elégetett, az több évbe kerül, mire visszapótlódik. Ráadásul ugye az iráni háború meg az ukrajnai háború se állt meg, tehát az ukrajnai meg az iráni háború végétől kezdve számolhatjuk a visszapótlódást.